Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked a mai estét, köszönjük, hogy elcsöndesedhetünk igéd előtt, és kérhetjük, hogy szóljál hozzánk. Köszönjük néked a mai napot is, köszönjük az elvégzett dolgainkat. Kérünk most is, hogy tisztogasd meg a mi szívünket minden bűntől, amivel ellened vétkeztünk. Segíts, hogy tiszta szívvel fordulhassunk most hozzád, és befogadhassuk a te áldott igédet. Köszönjük, hogy megüresíthetjük magunkat, hogy félretehetjük azokat a dolgokat, amik egyébként foglalkoztatnának most bennünket. Segíts bennünket lelked erejével, hogy valóban igédre tudjunk figyelni, és igéddel telítődjünk. Így készíts bennünket a küszöbön álló pünkösd ünnepére, hogy tudjunk örvendezni te neked, örvendezni ajándékaidnak. Kérünk téged, hogy áld meg mostani együttlétünket, nagy nevedért. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből olvassuk, a 12. részből. Az első verstől a 11. versig olvasom. A lelki ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyám fiai, hogy tudatlanok legyetek. Tudjátok, hogy pogányok voltatok, vitetvén, amint vitettetek a néma bálványokhoz. Azért tudtotokra adom nektek, hogy senki, aki Istennek lelke által szó, nem mondja Jézust átkozottnak, és senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szentlélek által. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a lélek. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenekben. Mindenkinek azonban haszonra adatik a lélek kijelentése. Némelyiknek ugyanis bölcsességnek beszéde adatik a lélek által, másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon lélek szerint. Egynek hit ugyanazon lélek által, másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy lélek által. Némelyiknek csodatevő erőknek munkái, némelyeknek pedig profétálás, némelyeknek pedig lelkeknek megítélése, másiknak nyelvek nemei, másnak pedig nyelvek magyarázása. De mindezeket egy és ugyanaz a lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, amint akarja. És olvassuk még a 28. verstől. Némelyeket rendelt az Isten az Anya Szent Egyházban, először apostolokul, másodszor profétákul, harmadszor tanítókul, aztán csodatévő erőket, aztán gyógyításnak ajándékait, gyámolokat, kormányokat, nyelvek nemeit. Avagy minnyájan apostoloké, vagy minnyájan proféták, vagy minnyájan tanítók, vagy minnyájan csodatevő erőké, avagy minnyájuknak van gyógyításra való ajándéka, avagy minnyájan szólnak-e nyelveken, vagy minnyájan magyaráznak-e? Igyekezzetek pedig a hasznosabb ajándékokra. Kedves testvérek, Isten lelkének a munkásságáról gondolkodunk itt estéről estére. Első este láttuk, hogy milyen munkát végez a bűnösökben. Tudnélik, azon dolgozik, hogy higgyenek Jézus evangéliumában, és az ő követésébe álljanak. Ezt nem csak mi igyekszünk elérni valakiben, akár magán életünkben is, családtagjainkba, ismerőseinkbe, rokonságunkba, akár a gyülekezetbe, hanem ezt maga a Szentlélek munkája ember szívekbe. Láttuk tegnap, hogy milyen munkát végez a Szentlélek azokban, akik már Jézus evangéliumába hittek, és az ő követői lettek. Őket ugye először Jézushoz csatolja, hogy Jézussal közösségbe legyenek. Ez a közösség azt is jelenti, hogy részesíti őket mindabban, amivel Krisztus bír. Aztán láttuk, hogy dolgozik azon, hogy ezeket az embereket ő Jézushoz hasonlóvá tegye, megszentelje őket, és kiábrázolja bennük a Krisztust, avagy restaurálja bennük az Isten képmását. És a harmadik dolog, amiről tegnap beszéltünk, hogy a Szentlélek a hívő embereket betagolja a Krisztus testébe, vagyis a keresztjén Anya Szent Egyházba, amelyik nem egyik-másik felekezet, nem is a református, nem is a katolikus, nem is az ortodox, hanem egy felekezeteken felüli, de mégis azokon belül is felfedezhető valóság. Tehát az Isten népébe tagolja a Jézusban hívőket a Szentlélek. Na ma azt szeretném egy kicsit elétek hozni, hogy a Szentlélek azokat a hívő embereket, akiket betagolta Jézus testébe, ezeket szuverén kegyelemből felruházza bizonyos karizmákkal, kegyelmi ajándékokkal. Azért kell erről beszélni, mert hát már nem sokat beszélnek róla, hívőkörökbe se. És némelyek egyenesen úgy gondolják, hogy a karizmákról már csak azért se kell beszélni, mert az első gyülekezetekben valamikor ott volt létjogosultságuk, de manapság már nem kell ezekről beszélni, mert manapság ezekre már nincs szükség a keresztény gyülekezetekbe. De hát akárhogy is van, az én megítélésem az, meg szerintem ebbe egyet is értünk minnyáján, hogy nagyon is, hogy kell róla beszélni, mert az ige beszél róla, beszél a karizmákról. Még az is visszatarthat bennünket, hogy a karizmákról manapság leginkább az úgynevezett karizmatikus mozgalomba beszélnek elég sokat. Ez manapság körülbelül 500 millió ember világszerte, tehát ez a kereszténységnek az egyik legnagyobb létszámú irányzata, de ez az irányzat számos karizmáról rosszul tanít, nem beszélve arról, hogy több karizmát egészen helytelenül, igellenes módon jelenít meg vagy használ. Hát már csak ezek miatt, a visszaélések miatt is muszáj beszélnünk erről a bibliai tanításról, a karizmákról szóló bibliai tanításról. Na kezdjük el onnan, hogy mi az a kegyelmi ajándék egyáltalán. A kegyelmi ajándékot úgy tudnám definiálni, hogy ez egy olyan képesség, ami arra képesíti a hívő embert, hogy abban a gyülekezetben, ahol él, vagy annak esetleg a határain túl is, a keresztény közösség többi tagjainak valami szolgálatot teljesítsen, amely szolgálattal aktívan építi, gyarapítja a többieket. Tulajdonképpen magát a közösségét, vagy közösség, keresztény közösséget. Úgy mondja Péter apostol, az 1 Péter 4-ben olvassuk, kiki, amint kegyelme ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Tehát ezek olyan ajándékok, amit azért ad a Szentlélek, hogy úgy sáfárkodjunk vele, mintha ránk bíznának valami birtokot, és akkor mi azt kell kezeljük, kell forgassuk az ottani dolgokat, akkor is, hanem a miénk. Kapunk kegyelmi ajándékokat, ilyen képességeket Istentől, amiket azért kapunk, hogy azzal a többi hívő testvéreknek adott helyen vagy hely határain túl is szolgáljunk, és építsük az Isten egyházát a világba. A kegyelmi ajándékokat tehát már mindjárt itt érezzük azt, hogy nem magunk miatt kapjuk, hanem mások miatt, a lelki testvéreink miatt kapjuk. Nem azért kapjuk, hogy saját magunknak legyen valami nagy dísze, és amivel mi előhozakodhatunk, hogy én ezt a karizmát kaptam, és nézzetek fölre ám, mert én ezt a karizmát kaptam. Nem azért kaptuk, hogy magunkat toljuk általuk a középpontba, hogy magunknak szerezzük dicsőséget általuk, hogy lássátok, milyen nagyszerű ember vagyok én ezt kaptam, és ezt én használom, és lássátok, milyen nagyszerű hívő ember vagyok én. Nem is azért kaptuk a karizmát, hogy ilyen magunknak a hívő emberek között ilyen karriert kovácsoljunk, és legyünk valakivé, és nevet szerezzünk magunknak, hogy mi mit tudom én, milyen nagyszerű, nem tudom, kik vagy mik vagyunk. Nem is azért kaptuk, hogy magunkat építsük a karizmával, hanem direkt azért, hogy a többi lelki testvéreinknek használjunk. Építsük őket, de nem csak őket, hanem így magát az egész keresztjén anyaszentegyházat, az Isten népét. Helyi szinten is, meg esetleg nagyobb szinten is, országos szinten is akár. Hogyha valaki kap valamilyen karizmát, akkor nem csak, hogy neki kell ezzel szolgálni másoknak, hanem el kell fogadnia azt is, hogy mások szolgálnak neki. Ugye ez mind a kettő egy kis problémába szokott ütközni, mert sokszor nem nagyon akarunk egymásnak szolgálni, mert az olyan kicsit olyan dehonestálónak érezzük, hogy én szolgáljak, hát nekem szolgáljanak. De amikor meg más szolgálna nekem, akkor meg nem fogadom el, mert én nagyon jó meg vagyok a másiknak a segítsége nélkül is, azt hiszük. Általában ugye a büszkeségünk meg a hiúságunk az, ami akadályozza, hogy mi is szolgáljunk másnak, meg hogy elfogadjuk másnak a szolgálatát. Úgyhogy ez eleve az alázat felé nyom bennünket, ez az egész karizma téma. Na most egy fontos dolog az is általában a karizmákkal, hogy ez megkérdezik mindig, azért térek ki rá, hogy ezek a karizmák, ezek velünk született adottságok, vagy szerzett tulajdonságok, vagy olyan rendkívüli adottságok, amiket úgy kapunk egyszer csak valahogyan természetfeletti úton, módon, hogy van ez a dolog. És hát erre azt tudom most már mondani, mert leszüremkedett bennem is ez a dolog, hogy vannak lelki ajándékok, amik kapcsolódnak a velünk született vagy szerzett képességeinkhez, és vannak, vagy lehetnek olyan esetek is, hogy nem kapcsolódik se velünk született, se szerzett képességhez. Például a kokáér, tehát vannak ezek a velünk született képességek, hogy mit tudom, erősek vagyunk, vagy eszesek vagyunk, vág az eszünk, mint a borotva, vagy ügyes a kezünk, vagy nagyon együttérző a szívünk, vagy valakinek van egy zenei tehetség, ami vele született. Vannak aztán a szerzett képességeink, mert lehet, hogy valaki nagyon ügyes a keze, de nem gyakorolja, de van, aki aztán fejleszti ebbe magát, és a kézügyessége kialakul, tud varni, főzni, mit tudom én, ezt-azt csinálni. Aztán van, aki ugye a zenei képességét tovább csiszolja, és lesz belőle zenetanár, vagy valami zeneművész, más meg nem. A karizmák vagy kapcsolódnak ezekhez a velünk született és vagy szerzett tulajdonságainkhoz, vagy nem. Nem lehet megmondani őszintén szólva. Van olyan, hogy valaki zenei tehetséggel születik, ez kiművel, és utána a gyülekezetben azt a feladatot, szolgálatot látja el, hogy zenekart szervez, vagy énekkart szervez, vagy azt vezeti, vagy orgonál. Tehát ebbe a munkába szolgál. De van olyan is, aki valami olyasmi szolgálatot kap a gyülekezetben, amire úgy érezte, hogy erre ő nem is képes, meg nem is fejlesztette magát ebbe a dologba, és mégis egyszer csak belefog, mert úgy érzi, hogy ebbe bele kell fogni, és akkor csinálja, és örömét találja benne ő maga is, meg mások is. Az biztos, hogy Isten van, amikor így van, amikor úgy cselekszik. Amint egy gyülekezetnek, azt kell mondjam itt, hogy amint a gyülekezetnek a helyzete kívánja. Itt a Szentírásban, majd mindjárt rátérünk arra, tulajdonképpen három vagy négy helyen találunk ilyen karizma felsorolásokat. Összesen 22 karizma van a Bibliában, az Új Szövetségben megnevezve, de ezek a korintusi levélben van, az efézusi levélben, a római levélben, Péter apostolnak a levelében van egy pár szó ezekről. Vannak köztük átfedések, és vannak eltérések. Mint hogyha egyik gyülekezetben szükség lett volna bizonyos karizmákra, de másokra nem. Másot meg megint máshogy van. Tehát, mint hogyha egy helyi gyülekezetnek, közösségnek a szükségei szerint adná az Úr a karizmát, a szolgálati képességet egyes hívőknek, hogy ott azt gyakorolják és szolgáljanak a többieknek. Tehát sokféle kegyelmi ajándék van, már itt eleve le tudjuk ezt szögezni. Meg előre bocsátom még azt az általános tudnivalót ezzel a 22 karizmával kapcsolatban, amit említettem, hogy egyiket, másikat pontosan nem tudjuk meghatározni, hogy micsoda. Nincs hozzá elég bibliai adatunk, hogy behatároljuk, hogy az mit jelentett annak idején. Az is megfigyelhető, hogy vannak átfedések is. Tehát van, aki az ige magyarázás, van, aki a prófétát. Nehéz elhatárolni egymástól egyik másik karizmát, de a lényeget azt hiszem, hogy értjük, meg értenünk is kell, hogy valami karizmát kap minden egyes hívő ember, valami képességet, ami vagy kapcsolódik a képességéhez, vagy nem. Ezt azért kapja, hogy általa a többieknek szolgáljon az adott gyülekezetbe, építse ott az Isten népét, és közben hagyja, hogy ő neki is mások szolgáljanak. Péter apostol úgy mondja, hogy nem csak az egyház építésére szolgál az, hanem végső soron, hogy mindenben Isten dicsőítessék a Jézus Krisztus által. Tehát Isten dicsőségére való, hogyha egy gyülekezetbe mindenki használja maga karizmáját, és szolgál általa valamit, akkor az a gyülekezetet építi, de a gyülekezet épülése egyet jelent azzal, hogy Isten dicsősége jobban fölragyog az adott településen, mondjuk Szegeden. Meg azon kívül is. Még valamire ki kell térnem. Nevezetesen, hogy vannak olyan szolgálatok egy gyülekezetben, amiket karizma birtokosaként is végezni kell, de karizma birtoklása nélkül is végezni kell. Ez egy nagyon különös dolog, de például azt mondja, hogy Van egy ilyen karizma, amit úgy nevez szolgálat. Van egy, ami intés, adakozás, tanítás, kedvesség. Ezek karizmaként is megjelennek, de ugyanakkor találjuk azokat az igehelyeket, amik minden egyes hívőnek, akár karizmájával van neki erre, akár nincs, minden egyes hívőnek azt mondja, szolgáljatok egymásnak, intsétek egymást, adakozzatok, mindenkire vonatkozik, tanítsátok egymást, legyetek egymáshoz kedvesek, türelmesek, vagy a bizonyságtétel, az ige hirdetés, az is karizmaként is jelentkezik, de mégis az összes hívőnek mondja az írás, hogy mindenki tegyen bizonyságot a hitéről, Jézusba vetett hitéről. Értitek? Tehát ilyen furcsa, hogy vannak, amik különösképpen is rá vannak szolgálatok, amik rá vannak terhelve valakire, hogy ezt te csináld, de ugyanakkor nem lehet azt mondani, hogy na hát azt ő csinálja, akkor én nem csinálom. Ja, hát a lelkész dolga, hogy tanítson bennünket, akkor én nem tanítok senkit. Az ő dolga, hogy igét hirdessen, hát én nem hirdetem senkinek, mert az nem az én dolgom. Az én dolgom az, hogy kinyissam az ajtót, meg becsukjam, hogy kezeljem a pénzt a gyülekezetbe, más dolgom nincs. Tehát értitek, hogy egy ilyen különös dolog ez. Na most nézzük akkor, miután egy néhány szót így általában mondtam a karizmákról, nézzük most második pontba azt, hogy pontosan milyen kegyelmi ajándékok vannak a Bibliában. Ez most nem tudok itt mindegyikre kitérni, mert nem nincs rá idő, de ebből az 1 Korintus 12-ből azért hadd emeljem ki a legfontosabbakat. A Róma 12-ben, az Efézus 4-ben és az 1 Péter 4-ben van még ezekről, ilyenekről szó. Itt van a legtöbb, hadd maradjak ennél. És hadd kezdjem a végén, rendhagyó módon. Mert a résznek a végén, a 12. részén van 3 ajándék felsorolva, 3 karizma, apostolok, proféták és tanítók. Ezek karizmák. És ezek a karizmák, ezek adattak az újszövetségi gyülekezetek létrehozatalának a céljából. Apostolok azok voltak, akik Jézus szem és fültanúi voltak, együtt éltek, együtt jártak vele. Ők apostolok. A proféták azok voltak, akik Isten lelkének a hatására adott helyzetben Isten akaratát ki tudták hirdetni az embereknek. Ezek hol ilyen tartalommal bírtak, ugye az abcselben is találkozunk profétákkal, akik ezt-azt mondtak. Ezek a proféták is az újszövetségi gyülekezetek kezdetén kulcsfontosságúak voltak. Aztán szerepelnek itt a tanítók. A tanítók azok voltak, akik az apostolok és a proféták által elhangzott igéket tovább tudták magyarázni, fejtegetni, mélyíteni, talán az Ószövetségi összefüggésekbe is beleállítva magyarázni a gyülekezetnek. Itt érzékelitek már is, hogy elég nehéz a határokat megvonni, nincsenek éles határok a karizmák között. Tehát most a proféták és a tanítók között hol húzzuk meg a határt? Elég nehéz meghúzni a határt. De mégis azért más volt. Ez más volt az. Például Pál apostol mind a 3 karizmával rendelkezett. Tehát ő apostol is volt, úgy találkozott Jézussal a damaszkuszi úton, aztán lett belőle ugye proféta, akinek Isten titkokat árult el, és ezeket ő kifejtette, például az egyház titkát, hogy pogányokból és zsidókból áll az egyház együtt. Aztán ugye tanító is volt, hát a levelei mi más, mint tanítás, mint egyik tanító levél. Tehát ő benne, ez mind a 3 összefonódott, vagyis ez már egy zárójelbe jegyzem meg, hogy előfordulhat, hogy egy embernek van több karizmája is. Aztán itt a levél, a 12. rész, az 1 Korintus 12 végén szerepelnek még a gyámolok. Gyámolok, ezek akik ilyen gyakorlati segítséget tudnak gyújtani egy másik testvérüknek. Gyámolítják a testvéreket, megsegítik őket, könyörületességet tudnak gyakorolni. Valószínűleg arról lehetett szó, hogy az sok szegény volt, vagy rabszolgák is voltak a keresztények között, akiknek sok szüksége volt, voltak betegek, voltak megfáradtak, voltak kellett támogatni, hordozni őket, mert nem tudták, mert öregek voltak, elesettek voltak. Szóval ezek a gyámolok, ezek azok voltak a gyülekezetben, akik úgy mondanánk, hogy diakóniai munkát végeztek. Tehát így szolgáltak az elesett testvéreknek. Ők nem elsősorban igével szolgáltak, lehet, hogy igét is vittek, de vitték a gyakorlati segítséget. Aztán azt mondja Pál apostol még itt a 12. rész végén, vannak a kormányok, azok a kubernézis szó szerepel, ezek az ügyintézők, akik a gyülekezetnek az ügyes-bajos dolgait, hiszen ennek a gyülekezeteknek már itt is ugye volt szervezete, volt élete, és ott fölmerülnek mindenféle megoldandó dolgok, amiket hát valakiknek a kézbe kellett tartani. És akkor ezek valószínűleg a presbiterek voltak, akik kubernézis, akikbe fölismerték, hogy ezekben van a kormányzásnak, a tevékenységek összehangolásának az adománya, és őket választották, mint hívő testvéreket, hogy akkor ti vezessétek a gyülekezetet, mert ti átlátjátok a dolgokat. Van ilyen képesség is. És akkor itt visszakanyarodok most a 12. rész elején szereplő karizmákra. Itt kezdi azzal, van a tudománynak és bölcsességnek beszéde. Hát, na ezt például nagyon nehéz. Ahány kommentárt olvas az ember, mindegyik máshogy határozza meg. Valami olyan beszédet sejtenek e mögött legtöbben, amik hasznára vannak a gyülekezetnek, amikor fontos döntéseket kell tenni. Tehát vannak, akiknek olyan jó ötleteik támadnak, amikor valamit kell, mondjuk nekünk itt kell Kisteleken templomot építeni, egy ilyen építkezéssel kapcsolatban mindig fölmerülnek ugye fontos megoldandó feladatok. És akkor az ember csak áll, most mit csináljunk? És akkor van valaki, akinek adatik ez a karizma, az meg be tudja mondani, hogy ezt csináljuk. Hát tényleg ezt kell csinálni. És ad egy ilyen gyakorlati jó tanácsot. Van, amikor lelki problémák vannak, és nem tudom, hogy valaki kérdez tőlem, hogy mit válaszoljak neki. De megkérdezem attól a valakitől, akit ő megtehetem, mert ez egy bölcs ember, aki a bölcsességnek beszédével, vagy tudomány beszédével, megkérdezem tőle, mit tanácsol, és megmondja nekem a jó, Isten szerint való megoldást. Tehát van, akinek ilyen gyakorlati, meg elvi dolgokba is, akár hitbeli dolgokba is vannak bölcs tanácsai. Van, akinek ez a karizmája, és ezt kell használni. Van aztán itt a rész elején szerepel egy ilyen kegyelem ajándék, hogy a hit. Ez itt nem az üdvözítő hitre kell gondolni, bár az is ajándék, a Bibliában más helyen szerepel a hit, mint kegyelem ajándék, hogy hiszek Jézusban, az is ajándék, de itt a hitnek valami felfokozott állapota, tehát amikor valaki nagyon erősen, vagy nagyon gyermeki módon tud bízni. Tehát amikor, még csak példát tudok mondani, amikor itt az újszegedi templomot csináltuk volna, akkor fölmerül, hogy hát hiányzik még 70 millió forint, belecsapjunk-e? Hát igen, de volt, aki azt mondta, hát várjunk még, hát még mind meg lesz. De a többi azt mondta, de nem, hát az Úr megígérte biztos velünk, értitek, hogy és akkor elkezdtük, és az Úr kirendelt azt a 70 millió forintot. Tehát ez a hitnek van egy ilyen, amikor valaki egy ilyen nehéz helyzetben nagyon erősen rá tud állni az Isten ígéreteire, és bízik abba, hogy az úgy lesz. Hát vegyük már készpénznek, amit majd, és menjünk, csapjunk bele a húrokba. És akkor megyünk, és csináljuk. És az Úr megáldja ezt a lépést. Aztán itt van a következő karizma, gyógyítások ajándékai. Itt ez... Ugye a keresztények között is volt egy csomó beteg, és hát ezeket az akkori orvosok is próbálták gyógyítani, de itt egy olyan karizmáról van szó, ami úgymond másodlagos orvosi eszközök igénybe vétele nélkül azonnali tökéletes gyógyítást tudott végrehajtani. Aki ezzel a karizmával bírt, elment, meghívták, imádkozott, rátette a kezét, meggyógyult, vagy nem tette rá a kezét, meggyógyult az illető. Tehát természet fölötti módon. Például az ékes kapunál a béna ember, ugye, mit csináltak Péter apostolék? Hát Jézus Krisztus nevében mondom néked, kelj föl, az meg fölugrik, azt meggyógyult. Tehát nem kellett terápia, meg rehabilitáció, rögtön és bizonyíthatóan egészséges lett a beteg ember. A gyógyítás kegyelme ajándéka. Aztán van egy másik ilyen, ehhez hasonlít, a csodatevő erőknek munkái. Tehát voltak olyan keresztények, akik olyan tetteket tudtak véghez vinni, amiknek egyetlen magyarázata volt Istennek a hatalma és az ereje. Csak Isten ereje. Például ugye meghalt Tábita, Dorkász, és akkor Péter a feltámasztásánál közreműködött. Hát ez nem gyógyítás volt, ez halott támasztás. És magához tért. Vagy amikor ugyancsak Péter nevéhez fűződik, amikor jöttek a gyülekezetbe Anániás és Zafira, és meghaltak. Ez is egy ilyen különös cselekedet. Vagy Pál apostolról olvassuk, hogy megy Ciprusra evangelizálni, és ott van az Elimás nevű varázsló, aki megpróbálja akadályozni az Úr munkáját, és akkor azt mondja neki, hogy vakuljál meg. És megvakul az illető. Tehát a csodatevő erőknek a munkái ezek. Ezek illusztrálták azt, hogy az Úr hatalma mindenek fölött való. De ez nem mindenkinek volt ilyen karizmája, csak egyes embereknek. Úgy tűnik egyébként, hogy Péternek volt, meg Pál apostolnak is volt még ez a karizmája, de nem használták állandóan. Aztán van egy ilyen karizmait, hogy a lelkek megítélése. Lelkek megítélése. Valószínűleg ez azért van a csodatevő erők munkái mellett, közvetlen mellette van a felsorolásban, mert vannak gonosz lelkek is, sátáni lelkek, akik ugyancsak tudnak csodákat csinálni, meg gyógyítani, meg profétálásokat inspirálni emberekbe, hamis profétálásokat, és ezek, akik ezt a karizmával bírtak, azok meg tudták ítélni, hogy aki beszél, az most tényleg az Úr lelkétől indítatva beszél, vagy valami sátáni démoni lélek szólal meg belőle. Emlékeztek arra, hogy tudta fölismerni Péter apostol a samaritánusoknál, amikor jött ez a fickó, Simon mágus, és mondja, hogy hát adjátok nekem is ezt a képességet, hogy valakire láteszem a kezemet, és akkor a Szentlélek, és akkor Péter mondja neki, hogy a te szíved nem igaz az Isten előtt. Hát te keserűséges méregbe leledzel, te, hát miféle ember vagy? Te pedig azt hitték róla már többiek, hogy ez megtért hívő. És a Péter leleplező, hogy nem, ez nem az Úr lelke van benne, és ez sőt, egy sötét ember. Lelkek megítélése, hát... Különösen az első időkből, ugye, amikor még nem is volt meg az egész Szentírás, nagyon is fontos volt, hogy meg tudják ítélni valakiről, hogy jött a Himeneusz meg a Filetus, hogy ezek most igazat mondanak, vagy nem. Ezek tényleg megtörtént a feltámadás, nem történt meg. Most mi a helyzete? Jöttek ezek a lelkek meg, és meg tudták ítélni, hogy ez nem helyes, amit mond az illető. Nem ige szerint való. Tévejgést hirdet, hamis próféta. Aztán következik egy újabb karizma, hogy a nyelvek nemei, ezek a különböző, ez a nyelveken szólás, ami azt jelentette, hogy valaki egyszer csak elkezdett beszélni egy olyan nyelvet, aki ezt a karizmát kapta, egy olyan nyelvet kezdett beszélni, amit nem tanult. Tehát nagyon egyszerű ez a dolog. Péter apostolék a pünköstkor rögtön nyelveken szóltak, és megértették őket azok, akik ott voltak, és beszélték azokat a nyelveket, amiket hallottak. Hallják, amint a mi nyelvükön beszélik az Isten nagyságos dolgait, mondják. Ott le se kellett fordítani, mert értették, hogy miről beszélnek. Tehát ezek nem ilyen blabla nyelv, meg ilyen hadova, össze-vissza szó vagy szótag áradat, hanem egy világos emberi beszéd volt, értelmes nyelven való beszéd, amin dicsérték Istent. De, mondja Pál, van a nyelvek magyarázásának a kegyelme ajándéka is. Pál egyébként beszélt a nyelve, neki volt a nyelveken szólás ajándéka is. Mindjártoknál jobban tudok nyelveken szólni, de inkább szólok két szót értelmesen, mint 10 000 nyelveken, mondja. De van a nyelvek magyarázása is, ez is itt szerepel a listában. Vagyis, ha valaki nyelveken szólt, az nem értette, hogy ő mit beszél. De viszont volt a gyülekezetben egy más valakinek, volt a nyelvek magyarázása ajándéka, az meg megértette, és le tudta a többieknek fordítani. Magyarázat szükséges volt, azért kellett lefordítani a nyelveket, hogy érvényesüljön az az alapelv, hogy a karizmák egymás építésére valók. Mert mire mennétek, ha én itt elkezdenék bantu néger nyelven beszélni nektek, ülnétek, aztán jönne valaki és lefordítaná, akkor épülnétek, de egyébként nem. Nem tudok bantu négerül. Nekem nem adatott ez a karizma. Nem is fog. Tehát most röviden átfutottunk ezeken a karizmákon. Én most azt mondom nektek, hogy nem biztos, hogy ezek a karizmák nekünk is szükségesek Újszegeden. Lehet, hogy nekünk más karizmákra van szükségünk. Annál is inkább, mondjuk biztos, amiben biztos vagyok, hogy van 5 karizma, amire biztos, hogy nincs nálunk szükség. 5 karizmára biztos nincs szükség. Ez az 5 karizma az, amiről hatalmas vita dúlik világszerte egyébként, manapság is, de már régóta tart ez a nagy vita, már vagy 120 éve körülbelül. Ez az 5 a gyógyítások, a csodatevő erők, a prófétálás, a nyelveken szólás és annak a magyarázata. Ez az 5 úgynevezett természet fölötti karizma, amiről az a vita, hogy adja ezeket az Úr ma is, vagy nem. És hát a karizmatikusok azt mondják, a legnagyobb, hát ez az a mondtam, hogy 500 millió emberes irányzat, azt mondják, igen, adja. De van egy másik, a kicsit kisebb tábor, azok azt mondják, nem adja Isten. Most nem akarok belemenni ebbe a vitába, ezek akik azt mondják, hogy Isten nem adja ezeket a karizmákat, ezeknek vannak bibliai, teológiai érveik rá, hogy miért nem adja, mert a bibliai szövegből kikövetkeztethető, hogy Isten nem fogja ezeket mindig adni. Akkor van egy egyháztörténeti érvük, tudni, végignézik az egyháztörténetet, és látható, hogy ezek a karizmák a különböző régi iratoknak a fényében, ezek eltűntek. Tehát pont ez az 5 karizma eltűnik. Már az első században még ott van, de a második századtól kezdve már eltűnnek. És ahol fölbukkannak ezek a karizmák, az mind téves, tévtanító szektás irányzat, mindegyik. És van a harmadik érv, a tapasztalati érv, amire hivatkoznak a tagadók, tudnilik azt mondják, hogy ha megnézzük ma, hogy mit jelent az, hogy gyógyítás, vagy csodatevő erők, vagy profétálás, vagy nyelveken szólás, vagy annak a magyarázata, ma ezek a karizmák, amikor gyakorolják őket, nem fedik le azt, ami a Bibliában van. Mert ma a nyelveken szólás például egy zavaros, egy ilyen blabla nyelv, az nem a bibliai nyelveken szólás. Ma nem is magyarázzák meg a nyelveken szólás, illetve valahol megmagyarázzák egy karizmatikus gyülekezetbe, egy nyelveken szólás hangzik el, de ha hárman magyarázzák külön, mind a három máshogy értelmezi azt, ami elhangzott. Ez nem az a karizma, amiről itt a Bibliában szól. A gyógyításoknál, Péter apostolnak a gyógyításáról nem derült ki 3 nap múlva, vagy fél nap múlva, hogy ja, bocsánat, a béna megint ott ül a kapuba, mert igazából nem gyógyult meg. Manapság nincs olyan gyógyítási jelenség a karizmatikus körökbe, amit igazolni tudtak volna, hogy valóban meggyógyult valaki. Nincs. Azt mondják, hirdetik, hogy meggyógyult ez az amaz, gyakorlatilag nincs ilyen. Még jó eset, hogy valaki egy kicsit pszichikusan jobban lesz, aztán valami meddig ilyen átmeneti kis javulásába, de aztán visszazuhan az állapotába, beteg állapotába, nem gyógyul meg az illető. Az Úr ettől függetlenül tud ma is gyógyítani, csak ez a karizma már nincs. Hát ez az 5 karizma, ezt jegyezzétek meg, talán még aki jegyzettel, annak mondhatom is, hogy aki azt mondja, hogy megszűnt ez az 5 karizma, gyógyítás, csodatevő erők, profétálás, nyelveken szólás, annak magyarázata, aki azt mondja, hogy megszűnt, azokat úgy nevezik, hogy szesszácionisták, igen, cessation, valami angol szó ez, és valami ilyesfélét jelent, hogy megszakítani, véget érni. És a másik pedig, aki azt mondja, hogy még vannak ezek a karizmák, azok pedig kontinuacionalisták, kicsit ilyen nyelvtörő. A kontinuálisan, hogy megy tovább ugye valami, folyamatában megy tovább valami. Tehát mi, én magam is, de szerintem itt a gyülekezetben mi cessacionisták vagyunk. Tehát mi azt mondjuk, hogy ezeket az Isten már ilyen formában nem adja, mert ezek a karizmák betöltötték annak idején a rendeltetésüket. És az volt a rendeltetésük, hogy az evangéliumot hitelesítsék, és az evangéliumok hitelesítőit, az apostolokat ugyancsak hitelesítsék. Tehát azért is csak szinte apostoloknál látjuk ezeket a csodatevő erőket, mert kellett, hogy az emberek odafigyeljenek rá, hogy ők kik ők, akik ilyen dolgokat tesznek. Ja, ők az Isten embere. És miről beszélnek? Az evangéliumról, Jézusról. Na, hallgassuk csak meg. De miután már manapság már nem kellenek ezek a dolgok, hogy így mondjam, betöltötték a rendeltetésüket ezek a karizmák, és már nincs rájuk szükség. De nem akarok ebbe tovább belemélyülni, mert van még egy fontos dolgunk itten. Nevezetesen arra a kérdésre választ keresni, hogy hogyan ismerhetem föl a karizmámat. Mert most, hogy föláttuk, hogy mi általában a karizma, meg láttunk néhányat, meg egy kis vita is van ezen belül néhányról, de a harmadik, ez a fontos, hogy hogyan ismerhetem fel, hogy nekem mit adott Isten. Na most, ez egy olyan kérdés, amire a Biblia alapján nem tudunk válaszolni. Mert a Bibliában nincs leírva, hogy hogyan ismereti fel valaki a karizmáját. Tehát így direktben nincs leírva, hogy akkor ezt csinál. Vannak manapság ilyen mindenféle ilyen ötletek, általában karizmatikus körök állnak elő ilyen tesztekkel, az internetről le lehet tölteni, hogy ilyen kitöltöd a tesztet, és akkor annak alapján meg tudod állapítani, hogy milyen karizmád van. De erre azt mondjuk, hogy aki hát a teszt kitöltéséhez az embernek nagyon kell ismernie magát, amivel általában nem nincs ilyen önismeretünk, hogy azért annyira tudnánk magunkról mindent jól. Nem szoktuk ezt javasolni. Inkább azt mondom én, hogy az első dolog, testvérek, amit magam is gyakoroltam meg, amit javaslok mindenkinek, Római Levél 12. részének az első versével kezdődik az egész karizma felismerésünk. Nevezetesen azt mondja ott a Pál apostol, hogy szánjátok oda a ti testeiteket Istennek, kedves, élő, szent áldozatul, mint a ti okos Isten tiszteletek. Oda szánom magamat az Úrnak, hogy én azt a szolgálatot, amire ő elhívott engem, el akarom végezni. Itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat. Testem, lelkem itt van. Neked szolgálok, Jézus. Nem tudom mit, de átadom magam neked annak az elvégzésére. Majd mutasd meg. És már ez a második dolog, amit mondok, hogy imádkozva kérem, hogy mutassa meg nekem Isten, hogy mit szán nekem. A harmadik, amit tudok javasolni, hogy egy gyülekezetben érdemes a legfőbb vezetőket is megkérdezni, hogy esetleg hol látnának egy szolgálatot, amit úgy ítélik engem ismervén, hogy én alkalmas lennék annak a betöltésére. Tehát a gyülekezetben a vezetők azért lehet, hogy ismernek annyira, hogy tudnak tanácsot adni. Hogy milyen szolgálatba vagy te képes, mibe szállhatsz be, akkor engedni kell ebbe. És itt van a negyedik ilyen pont, amit tudnék gyakorlati tanácsot adni, hogy ha észreveszünk egy szolgálati területet, ami nincs betöltve, de amit be kéne tölteni szerintünk, akkor fogjunk bele. Nem baj, ha gyülekezet vezetőivel egyeztetünk, de fogjunk bele. Nem tudjuk pontosan, hogy az most nekünk a karizmánk, vagy nem, de ha valahol látunk egy ilyen rést, akkor oda ugorjunk be. Kezdjünk bele. Úgy mondják ezt angolul, hogy learning by doing. Hogy tanulni a cselekvés által. Rájön az ember, miközben csinálja, mert figyelnek engem a gyülekezet vezetője, a testvérek is, magamat is figyelem. Megy ez nekem? Elfogadják? Örömünk van benne? Építek másokat? Valahogy rájön az ember, hogy ez az én dolgom. Hát ez az én dolgom. Ez az én szolgálatom. Erre kaptam én karizmát. Van egy amerikai lelkész, aki azt mondja, hogy hát amikor tőle tanácsot kérnek emberek abba, hogy mi legyen a hivatásuk, fiatalok jönnek, hogy mit csináljanak az életbe, mit kezdjenek magukkal, akkor azt mondja, három dolgot szoktam nekik mondani. Az első, vizsgáljátok meg, mire vagytok fogékonyak, mire vagytok érzékenyek. Mi az, ami felizgat benneteket, ami izgalomba hoz benneteket. A második dolog, amit kérdezzetek meg, hogy mire vagyok képes, mibe vagyok ügyes, mibe vagyok hatékony. És a harmadik, amit szokott mondani ez a lelkész, hogy azt is vizsgáljátok meg, milyen lehetőségeitek vannak, hogy milyen ajtók vannak nyitva előttetek. Merre mehettek tulajdonképpen? Merre indulhattok? És akkor megkérdeztétek magatoktól, mire vagyok fogékony, mik az én képességem, és hol vannak nyitott ajtók, akkor induljatok arra. De azt mondja ez a lelkész, hogy amikor a karizmákról van szó, akkor mindig azt mondja, hogy a harmadikkal kell kezdeni. Tehát a harmadik ponttal kezdjétek a gyülekezetbe, mondja. Ha megláttátok azt, hogy egy gyülekezetben van, a ti gyülekezetetekben van valahol valami hiány, ahol úgy érzitek, hogy én ott tudok segíteni, akkor csapjatok bele és szolgáljatok. Teszem hozzá, hogy egyeztessétek a vezetőkkel, nehogy valami olyasmibe csapjatok, amit nem kell csinálni. De ha megtudod, hogy igen, megy, mindenki örül neki, én is örülök neki, és áldás van rajta, akkor azt viszont akkor csináljad, mondja ez a lelkész. És teljesen igaza van, egyetértek vele teljesen, hogyha ezeken a lépéseken végigmegyünk, akkor szerintem mindenki megtalálja azt, hogy én mit tehetek az adott gyülekezetembe a többiek építésért, vagyis a gyülekezet építésért, az Isten országának a előre menetelér az Isten dicsőségért végső soron. Szálljam oda magam, imádkozzak, beszélgessek vezetőkkel, hogy esetleg ők mit látnak, és ha én látok valamit, akkor fogjak bele, és csináljam. Ne várjam, hogy majd, ha megtudom a karizmámat, akkor majd szolgálok, mert ezt a variációt meg a Biblia nem ismeri. Hogy ha nem tudod, mi a karizmám, de akkor ne csinálj semmit. Ez ilyen nincs a Bibliában. Valamit mindenkinek csinálnia kell, csak meg kell találni, hogy mit. Amire Isten engem képesített. És akkor túl se vállalja magam, alul se. Az Úr meg fog áldani engem, eredménye lesz annak, amit csinálok. Örömöm lesz benne, másoknak is öröme lesz benne. Nem mondom, hogy nem mindig könnyű, vagy hogy mindig könnyű lenne a karizma gyakorlása. Ezzel fejezem be, mert a kegyelmi ajándék gyakorlása során több problémával is szembe kell, vagy nehézséggel is szembe kell nézni, már megvan. Akkor mire figyeljek? Az egyik az, hogy a karizma használata az terhet is jelent. Hát a karizma az terhet is jelent. Ha valaki ifjúsági munkát végez, akkor készülnie kell az ifjúsági órákra. Ha valaki lelkész, akkor készülnie kell az istentiszteletekre órákig, meg bele kell mélyülni, meg körül kell nézni, meg... Ha valaki, mit tudom én, el kell menni az illetőhöz, meg kell látogatni, időt kell rászánni, és így tovább, és így tovább. Ha valaki a urasztalát teríti, meg leszedi, arra is időt. Ha valaki zenei szolgál, nem sorolom, értitek ezt, hogy ez egy teher, amiben kitartás igényeltetik az embertől. És megkísértetik, nem mondom, hogy megkísértetik az ember, hogy hagyja parlagó heverni a karizmáját. És ezért mondja Pál apostol például Timóteusnak, hogy gerjeszt fel az Isten kegyelme ajándékát, mely adatot neked. Azt a szót használj, mint mikor a tűz kezd elhamvadni, és akkor oda megyünk, és fúkáljuk, és újra lángoljon föl, hogy így a te karizmádat, hogy elevenen lobogjon. Használjad, ne engedd parlagon heverni, kialudni. Gyakorold ezt, gerjeszt fel. És na, még egy hibát mondok, amire nagyon oda kell figyelni, és akkor befejezzük. Tudnilik, hogyha nem szeretettel gyakorolja az ember. Ugye itt nagyon sokszor el szokták felejteni, vagy nem veszük tekintetbe, hogy az 1 Korintus 12 és 14 között ott van a 13. Ami micsoda? A szeretet himnusza. A 12. részben Pál apostol elmondja, mik a karizmák. A 14. részbe rámegy külön egy pár karizmára, amivel visszaélések voltak a korintusi gyülekezetbe, például a nyelveken szólással, és mondja, hogy azban ne rosszul gyakoroljátok a még akkor meglévő karizmát, hanem így és így, hogy jól gyakoroljátok. De a kettő között ott van a 13, a szeretet himnusza. Mert az a szeretet a karizmák gyakorlásának a használati utasítása. Tehát az olybá kell tekinteni, nem kiragadni ebből az összefüggésrendszerből, hanem benne látni. Az azért tette oda a Szentlélek Pál apostol által, hogy mit mond Pál? Még egy kiváltképpen való utat mutatok nektek, a 12. rész. Mi az a kiváltkép? Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, de szeretet nincs én bennem. És akkor elmondja a szeretet himnuszt. Amivel azt akarja mondani, hogy a szolgálhatunk, de ha nem szeretettel csináljuk, nem ér semmit az egész szolgálatunk. Ha nem szeretjük az Urat, egymást, akiknek szolgálunk, vagy akik nekünk szolgálnak, ha nem szeretjük őket, az egész, majdnem azt mondtam, hogy megette a fenet, de tényleg ezt lehetne rá mondani, akkor az egész szolgálatunk nem ér semmit, egy fabatkát se. Egy fabatkát se. Szeretettel szolgálni egymásnak. Hát törekedjünk arra, testvéreim, most ezzel fejezzük be akkor, hogy elgondolkozván egy kicsit így a karizmákról, általában látva, hogy korintusi gyülekezetben milyen karizmák működtek,
keressük azt, hogy akkor nekem, az újszegedi gyülekezet tagjának mi a karizmája, amivel itt nekem szolgálni kell. A gyülekezetnek, a többieknek, Isten dicsőségének. Hogy ne csak egy ilyen hereként legyek a gyülekezetben, hogy én, mindenki csinál valamit, de én meg ülök, azt nem csinálok semmit az ég. Elmegyek vasárnap a templomba, azt egyébként színemet se látják. Hát mit az, amit én tehetek? És ha valaki már megtalálta, akkor meg gerjessze fel. Gyakoroljuk, csináljuk, működjünk. És aktívak legyünk, mert ezt akarja az Úr, hogy aktívan járuljunk hozzá az adott gyülekezetünknek az épüléséhez, és az ő dicsőségéhez is. Ezt az 1 Péter 4 10-et hozom még ide a befejezésül nektek. Kiki, amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úrunk Jézus, hogy a szolgálatra te mutattad a legnagyobb példát. Amikor ott voltál az Atya dicsőséges jelenlétében, és fölmerült, hogy ki jön el megváltani ezt a világot, a bűnösöket, akkor te voltál az, aki azt mondtad, hogy itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat. És köszönjük, hogy eljöttél valóban erre a földre, vállaltad a sokféle szenvedést, a halált is, az Isten haragját, azért, hogy minket megváltsál. És köszönjük néked, hogy miután föltámadtál és visszatértél az Atya jobbjára, most is szolgálsz érettünk a te népedért, hogy el ne vesszünk, hanem megmaradjunk a hitben, és végül majd ott legyünk a te országodban. Köszönjük, hogy közben jársz érettünk, hogy esedezel érettünk, és törődsz velünk, mert szeretsz minket. Köszönjük néked, hogy azt akarod, hogy mi is, mint a te híveid, szolgáljunk valójában neked, úgy, hogy egymásnak szolgálunk, hiszen te voltál, aki megkérdezted Pétert ott a Genezáreti tó partján, hogy szeretsz engem, és amikor azt mondta, hogy igen, akkor azt mondtad neki, hogy legeltesd az én juhaimat. Vagyis, hogy az irántad való szeretetét mutassa meg abban, hogy szolgál a te népednek, az egyháznak. Segíts, Urunk, bennünket, hogy megtaláljuk mindjárt azt a különös szolgálatot, amit ránk bíztál, vagy azokat a szolgálatokat, amiket ránk bíztál, amikre képessé tettél. Segíts, hogy legyen szemünk erre, egyáltalán legyen bennünk érdeklődés ez iránt. Segíts megtalálni, Urunk, hogy itt, helyi szinte mivel szolgálhatunk neked, és a te ügyednek. Az irántad való szeretetedet hogyan tudjuk kifejezni egymás felé. Kérünk, légy segítségül abban, hogyha esetleg valamilyen módon ráuntunk volna a karizmánkra, vagy belefáradtunk volna az alkalmazásába. Segíts, hogy meg tudjunk újulni ebben. Gerjesszük föl, lelked által te, mozdíts meg minket, hogy szolgáljunk néked örömmel, és vigyük előre a te ügyedet és a te dicsőségedet ezen a helyen. Köszönjük néked, hogy ezekre tanítottál most minket, és áldunk azért a tervér, amit te az egyházad részére elterveztél, és amit meg is valósítasz a te szent lelked erejével. Kérünk, munkálkodj bennünk, hogy amikről ma is beszéltél, az valósággá lehessen. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket. Légy velünk az éjszakában, készítsd el a holnapi ünnepünket, az úrvacsoraosztást, az úrvacsora vételünket, közösségünket. Te áld meg, Urunk, itt gyülekezetünket, és minden helyet, ahol te rólad emlékeznek. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szívünket és életünket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy holnap után 9 órakor tartunk Isten tiszteletet úrvacsoraosztással egybekötve. És szeretettel hívunk és várunk mindenkit az ünnepi alkalomra, illetve alkalmakra.